49. A király utazása Olivares elképzelése szerint kitűnő alkalom arra, hogy pompájával felidézze a távoli spanyol tartományokban is a hűség és áldozatkészség nemzeti eszményeit. A felség így az országban panasznapokat tart, parasztok is oda merészkedhetnek székéhez, dönt határpörökben, gyermekeket törvényesít, öntözőműveket szemlél meg, nemességeket oszt. A hírverés, erről a Condaducu szervezete gondoskodik, már jó előre felnagyítja a király látogatás jelentőségét. Szószékről hirdetik, mély megtiszteltetés érje a város vagy környék népét. Az inkvizíciós kilép elzárkózottságából, a Szent Hivatal egész apparátusa segíti Fülöp király országjárásának sikerét. A fáradt unatkozó embernek most jóval többet kell dolgoznia, mint az Alcázarban. Ott nincs más dolga, mint aláírni vagy visszavetni a hunták referátumait. Bármikor felemelkedhetik a tanácsülésről, nem köteles okát adni, miért távozik. De a helyi panaszok zsilipjeit egyszer megnyitották, új baj áradattal találkozik, melyre nem számított. A paraszt, ha egyszer király elé kerül, nem tesz nyelvére lakatot. Kormányzók pöffeszkedése, önkényes végrehajtások, birtokpörök, kiforgatások, ezek a mindennapos panaszok. S végül is Don Felipe nem prókátor, hogy menten átlásson a szitán. Kinek van igaza ebben vagy abban a vitában? A nép elvárja, hogy a felkent személy bölcsebb legyen nála, minden cselszövényen keresztül lásson. Így a spanyol tragédia hullámába kerül a jó szándékú, de tehetetlen király. Ezt a pert ön hogy oldaná meg? Kérdezte este, vacsora közben, Calderón de la Barca úrtól, aki a Szent Jágó rend köpenyében ül az asztal végén. Ő nagyszerű, záró jeleneteket szokott találni királydarabjaiban, de sajnos egyik sem illik erre az öntözési processzusra. Átvenném öntől darabja befejezésen művét, ha vállalná az ítéletet. Ezek kegyes nagy pillanatok. Odahaza, az Alcázarban soha nem hangozhatnék el ilyen mondat. A kíséret tagjai összenéznek. Ilyen későn, ennyi év után talán mégis ember lesz Don Felipéből. Még a beavatottak sem tudják viszont, hová indult harmadmagával ő felsége másnap reggel. Egyesek szokott felséges kalandra gondolnak. Talán egy kastély szépasszonya hívta meg a királyt. Ám ennek ellent mond, hogy Fülöp reggel gyónt és áldozott. Ha paráza szándék élt volna benne erre a napra, nem hívatta volna hajnalban a gyóntatót. Az agredai zárda előtt állt meg a három lovas. A kapus szorúr már órák óta várja a felséget. Király látogatásának a klastromban is megvannak a maga szertartásai. A klauzúrával védett falakon belül a főnökasszony a szuverén. A főnökasszony az a Szor Mária, akit Fülöp most fog először látni szemtől szemben. Előbb átadja ajándékait, lerújja kegyeletét az erekék előtt, utána meccsek be a társalgóba, ahol várja már az agredai Mária. A főnökasszony, polgári család gyermeke, nem szép, nem fiatal. Örök típus, a spanyol apáca zárdák 50 000 lakosa között. Tekintete rendkívül átható, nagyon figyelmes, a írás vesz kezébe, pápa szemet tesz fel. Ez nagyon ritka spanyol apácák között. Nem veszteget sok szót a szertartásokra, nem veszi el biztos, szép, kasztíliai hanghordozását azért, mert látogatója Fülöp. Levelekből már ismeri a királyt. Sokáig nézte írását, hogy valami belső vasfegyelem a láthatatlan válaszvonalon belül tartja szeszélyes, szálkás, kiírt betüket. Már talán minden alapvonást ismer benne. A saját gyarlóságát, önvádakkal korbácsoló gyenge embert, aki beleroppan kiválasztottságának tisztelésébe. Gőg, gőggel szemben. Szor Mária megszalottak csendes hitével hisz önmagában. Alázatos, mint régi apáca, mint egy a millió spanyol asszony közül. De kimerni állítani a bölcsessége, földi eredetű, s nem a felsőbb sugallat világítja meg. Ha átszellemültségének ködébe burkolódzik, hangja is megváltozik. Intonációja a himnikus nyelvhez hasonul. Majdnem 2 órán át tart a beszélgetés a két kiválasztott között. Mindketten tudják, soha vissza nem térő, egyetlen fejedelmi találkozás. Az apáca hallgatja, míg Fülöp a francia háború had mozdulatairól lebbenti fel a hadititkokat. Szóval Mária halkan mondja, erősítsék meg a Barcelonát védő jobb szárnyat. Azzal szemben leselkednek az ellenség legerősebb ütegei. Beszéd közben a felség megjegyzi, erről Olivares grófnak mi volt a véleménye. Az apáca összeszorítja keskeny ajkát. Senkinek sem szabad nagyra vágyásában Balsosba, Skárhozabba vinni Hispániát. Így nem mert beszélni előtte Don Gaspárról, még Vevedó sem a versében. Amikor a felség még egyszer megemlíti a Conde Duque-t, mint aki a hadsereg szervezésének mozgatója, szava jeges csendbe hull. A főnök asszony erre sem válaszol. Milyen végtelen kegyelem lettétese lehet az asszony, hogy így ülve a magas hátú székben ítél Hispánia legfőbb hatalmassága fölött. Szóval Máriának jó a memóriája. Betéve tudja Fülöp minden levelének minden mondatát. Felvillantja belső, fogalmi ellentéteket. Hirtelen világosra válik, miért bírálta egy-egy válaszában, hogy áthatóan Fülöp érzi, milyen lényelő szemben, akinek hatalma van vele szemben. Meggyőzőbben kormányozza lelkét, mint az öreg, kipróbált páter, akit köt a királyi gyóntatok ősi formulája. Az apáca nem fél a szavaktól. Egyformán szól tartományok peréről, szeretőkről, haderatokról. Sok minden hír érkezhetik ide, Agredába, mert a szoror nem mond ostobaságokat. Tájékozottság a politikai ügyekben túlnő az udvari hivatalnokokén. Mintha nem lenne előtte fogalmi nehézség, labirint kérdés, kényes probléma. Néha penge éles a hangja. Máskor meg, mintha élvezné saját, szinte túlpontos mondatait. Így lassan elhagyja a földi világot. Ha inspirációról beszél, sugárkörökbe téved tekintete. Szor Mária, leveleimet továbbra is magam pecsételem le, a papír fél oldalára írok. Kérem, a másik felén válaszoljon, ha lehet, egy napon belül küldje vissza. Mindig nagyon várom válaszait. A levél nem kerülhet avatatlan kezébe. Fülöp beszél a király. De csak ez az egyetlen ilyen mondat, utána az apáca summázza. Felséged még ne támadja meg a franciákat. Erősítse inkább a széles ostromzárat Barcelona körül, ne égesse fel a falvakat, még akkor sem, ha azok fellázadtak. Ügyeljen Medina Sidonia hercegére, mert annak Andalúziában pártütésen jár az esze. Olivares nevét nem ejti ki. Majd halkan kérdi, elküldte felséged végleg a kertészlányt a Boer retíró kerti házából? S van-e abban valami bűnös szándék, hogy felséged felfedezett egy új színésznőt, aki át fogja venni La Calderona egykori szerepeit? Halkan tétován válaszol, nem gyónás, de le kell hajtani a fejét az apáca tekintet előtt. A hang. Felséged, miként írja? Még egyszer meglátogatta régi szeretőjét, néhány nappal azután, hogy Don Juan bemutatkozott az udvarnál. Vajon kegyes látogatás volt-e? Vagy felújították a régi bűnös kapcsolatokat? Az időtlen apáca arc meg sem rezzen, amikor kérdi. Miért oly mértéktelen felséged a hitvesi szerelemben ennyi esztendő után? Gyermekei nőnek, kenyeri javát már megette, mint minden halandó ebben az életkorban. Felséged éveiben már könnyebben lehetne leküzdeni a test gerjedelmeit. Válasz! Milyen válasz? Mit tudja Szoror Mária, mi az, úgy ébredni minden reggel, hogy akta hegyeken kell átrágnia magát, ha egy nap nem végzel a penzumát, másnapra már mindent elborít asztalán a félelmes papíráradat. Mi az hallgatni naponta háromszor órákon s órákon át Olivarest? Ezek már az utolsó percek a búcsú mondatai előtt. Még egyszer bemegy Szor Máriával együtt a kápolnába, majd az összes nővér kikíséri a kapuhoz. Amikor nyerekbe száll, arra gondol, a Conde Duque és az agredai apáca csendes bajvívásában Szor Mária maradt felül. Hadjárat, várvívás, katonai séták, kisebb csaták. Közben felperzselt föld, kifosztott falvak, megbüntetett lakosság, hiszen a lázadókhoz csatlakoztak. Katalónia megszállott földé vált. Aragóniában fegyvert adnak a parasztok kezébe. Menjetek hegyekbe, erdőkbe. Álljátok a franciák útját. Pusztítsátok az utakat, támadjátok meg szekér oszlopaikat. Az aragonok fegyvert kapnak kezükbe. A franciáknál is gyűlöletesebbek náluk az urak. Egy-egy kastély lángba borul. És amikor elkövetkezik a számadás pere, mindig ez a megismétlődő válasz. Cinkosa volt a gazda franciáknak. A bíróság tudja, nincs alapja mondásnak. Néha elítélik, néha felmentik az aragon kastély égetőket. Ragában ütik fel a hadiszállást. Innen áttekinthet ő felség az egész hadihelyzetet, központi fekvésű helyez, a veszélyeztetett Huescai tartományban. Fülöp csak annyit tudott eddig erről a városkáról, hogy onnan kapta asztalára a legillatosabb fügét. Itt egy házat rendeznek be a király részére. A hadjárat jó alkalom a realitásokra, egyszerűsödik az udvartatás épp úgy, mint az Alcázar kényelme. Kevés a víz a mosdásra, fürdése senki sem gondol. Fűtején nem lehet, legfeljebb serpenyőben hoznak be parazsat. A plébános küld bort a királynak, ez sem a legfinomabb. Mesterembert alig találni, aki betapassza a ház réseit. Befújja a szél, a kémény a füstöt visszaveri. A derékaját egészen átitatta nyilok. Este futár jön Madridból, Izabel kézjegye a zöld pecsét felett. Még soha nem írt ilyen kedvesen, számolja az órát és napot. Huescában fekszik az én ezredem is. Hajnalban indulok. Estére Huescában leszek. Ott várom úgy, ahogy várni illik legkedvesebb lovagomat. Jó el Rey! Írja Izabel, játékosan és büszkén, mert a pillanatban Madridban ő a király. Izabel király a fővárosban. Felgyúl fantáziája, a száz és száz színdarab teatralitásának tükrében ragyogó felvonulásokat, katonai parádékat rögtönöz. Ötletei kifogyhatatlanok. Donya Inez kétségbe esetten látja, hogy évtizedes fogja kiszabadult. Komolyan veszi régenségét, reggel már ülésezik az államtanács, a későnkelő grandok morognak, kelletlenül mormolnak valamit a közügyekről, de Izabel okos, gyors riposztú, mintha egyszerre kitombolná magát a sok megaláztatásért, melyben évtizedek óta része volt. Asszonyi, s néha váratlan bölcs az elhatározása. A titkárok egymásra néznek, az írnokok alig bírják elfolytani nevetésüket. Mindent megold, amivel évekig kínlottak a hunták, szakértők, tanácsosok. Ülés után mellvértet kapcsoltat a derekára. Kimegy a gyakorlóterekre, végignéz a színlelt lovas ütközeteket. Részt vesz a céllövő versenyben, és minap elsütött egy ágyút. Elviszi magával Baltazar Carlost, végig vágtatnak a Calle Majoron, a nép kiáll az utcára, Izabel kegyesen lengeti kendőjét. Ez azt jelenti a jelképek nyelvén, Izabel szabad, most Madridé. Leszáll a piacon, kérésére egy maravédivel leszállítja a kofák gyümölcsadóját. Asszony újongás, megint Olivares a vesztes. Estére már megjelenik az utca embere nevében az Izabelt magasztaló vers. Éle a Conte Duco ellen. Izabel, mintha megsokszorozná az órák rendjét. Nincs pihenés. Édes délutáni órák a színházi páholyban. Király, mint apja, a váratlan trónra került hugenotta Henrik. Madrid fölött így uralkodik Izabel. Szerény vidéki ház, ahol Fülöppel találkoznak. Egyetlen nő cserédet hozott magával a királyné, a többi mind kamarás, szárnysegéd, ezredes. Majdnem rejtve találkoznak, mint titkos szerelmesek. Miként Fülöp meséje szerint egykoron, egy hegyi faluban a legendás ősanyas ősapa, aragoniai Ferdinánd és kasztíliai Izabella. A királyfi összír hajcsarokkal együtt jött át a hegyeken, a király kisasszony bátyának gonosz udvarából menekült. A hegyek közt faluban egy plébános adta őket össze. Belőlük lett a katolikus királyok. Így meséli Fülöp, zizeg a szalm az ágyban, amikor átöleli Izabelt. Másnap hajnalra támadást beszéltek meg a hadiszálláson a francia állások ellen. Már napok óta előkészítették a rohamot. Csapatokat vontak össze, a franciák megtévesztésére próba támadásokat rendeztek, feláldoztak néhány tucatnyi katonát azért, hogy az ellenség ne sejtse, hol lesz a döntő támadás. A felség közölte a vezérekkel. Személyesen óhajt részt venni a hadműveletekben. Ha a sors úgy hozza magával, használja majd fegyverét is. Akkor érkezett Izabel levele. Don Felipe a spanyol tragédiák válaszútjára került. A becsület azt kívánná, Ő azt írja a feleségének, ha túlélem a holnapi napot, úgy estére szabad vagyok. De Fülöp ma vágyik Izabelre, ezért úgy dönt, halasszák el két nappal a támadást. Hadvezérek egymásra néznek. Egyetlen kémjelentés már elég ahhoz, hogy a támadás terve összeomoljék. De Don Felipe határozott. Senki sem mer neki ellentmondani, végre is sokan tudni vélik, hogy ő felsége az egektől kapja az inspirációt. Hát, ha Fülöpnek van igaza, s a fátum kívánja, halasszák el a támadást. Ám két nap múlva, amikor a király már visszatért, híre hamva sincs a franciáknak. Elvonultak az éleple alatt. Ha megtámadták volna őket az eredeti időpontban, amikor erre felkészültek bizonyára, ő felsége nevéhez fűződött volna a diadal. Ám Fülöp így is diadalmas, mint a fiatal férj lenne a mézes hetek küszöbén. Lobbanó, furcsa szerelem Izabellel, nem adja semmiért, hogy otthagyta a generálisokat, megszökött egy parasztházba, övék, kettőjük az éjszaka, a reggel, a dél. Estére ígért, hogy visszatér Fragába. Másnap jöhet a támadás. Férfi halál vagy diadal. Hiszi-e valóban Fülöp, hogy igazi rohamra vezetnék, hogy kockán forogna felséges élete? Ugyanolyan harci sors mérlegén állna, mint a kötéllel összefogdosott zsoldosok? Estétől délig nem látta senki a felséges párt. Az Alcázar beli, udvari illemre tanított alabárdosok helyett őrt álló katonák virrasszanak a ház körül. Nem engednek be senkit, a felség parancsa szerint. Délben felkel Fülöp, megeszi a fragai fügéket, amelyeket magával hozott. Egyedül vannak a kétszobás parasztházban, a felséges asszony körülnéz a konyhában. Nem tudja felszítani a tüzet, még soha nem próbálta. Sajtot talál, hagymát, kenyeret, kevés bort, cserépedényben olajat. Izabel buzgolkodik, terít. Így még soha nem reggeliztek ilyen szépen, ilyen boldogan. Úgy élnek, játszanak, búcsúznak, mint fiatal szerelmesek. Az asszony várja a frágai diadalról hírt. Fülöp estére megtudja, elmarad a szépen előkészített ütközet. 20 mérföldnyi körzetben nincsenek franciák. Csak az erdőkben, szakadékokban, hágokban rejtőznek lesben fegyveres katalánok. Ellenük pedig csak aragon parasztokat lehet harcba vetni. Bozótban nem küzdenek arisztokraták. Elmarad a frágai diadal. Fülöp kissé szomorú. Bár hosszú volt az éjszaka, szívesen kezdte volna napot lovas rohammal. Szívesen játszotta volna Izabel s hispánő előtt a hőst. Mert mégis örömet akar szerezni Izabelnek. Velázquez kéreti. Azonnal kezdje el itt a képet, amely ő felségét hadiköntösben csatára készen ábrázolja.